Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Ézsaiás próféta szavaival. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtássarja gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és folytassuk az imádságot. Urunk Jézus Krisztus, olyan jó emlékezni a Te felszólításodra és ahhoz kötött ígéretedre, hogy kérjünk és adatik nekünk, keressünk és találni fogunk, zörgessünk és megnyittatik nekünk. Köszönjük, hogy nem azért, mert mi szólunk, mert mi kiáltunk, mert mi keresünk, mert mi zörgetünk, hanem azért, mert Te elkészítetted számunkra mindazt a jót, mindazt az ajándékot, amire nagy szükségünk van nekünk. Olyan kevés a mi életünk anélkül, hogy Te megajándékoznál minket. Semmik vagyunk. Bár olyan sokszor eltévedünk, és azt gondoljuk, hogy valamit mi is hozzá tudunk adni ehhez a világhoz, minden, amink van, tőled van, kegyelemből van. Köszönjük ezeket a napokat, amikor újra és újra tudatosítasz bennünket arra, hogy szegények vagyunk, hogy semmik vagyunk, hogy önmagunkban haszontalanok vagyunk, de Te nem akarsz minket így hagyni. Ezért kérünk most Téged, hogy szólíts meg bennünket. Te, akinek a szavadban olyan erő van, amit sehol másutt nem kaphatunk és nem találhatunk meg. Ajándékozz meg minket, Te, akinél gazdagon készen áll a kegyelem a számunkra. Vedd el a mi bűneinket, és add nekünk a Te irgalmadat. Hálát adunk, hogy most együtt lehetünk, együtt hívhattunk Téged segítségül, ismerve az ígéretet, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, és együtt hallgathatunk a Te szavadra. Kérünk azért, hogy Te magad szólj most mindannyiunkhoz. Olyan jó, hogy személyesen, külön-külön is ismersz bennünket, és ismered a Te fasori nyájadat. Kérünk Téged azért, hogy taníts, vezess, erősíts, újíts meg bennünket. Kérünk Téged azért, készíts minket a Te eljöveteledre. Amen. Ahogyan az előző estéken is, ma is Ézsaiás próféta könyvéből halljuk a napi ígét, amelyen keresztül Isten vezetni akar bennünket, mutatni akarja előttünk az utat, és figyelmeztetni akar bennünket arra, hogy mi az, ami tőle van, és mi az, ami nem. Így hallgassuk most az Ézsaiás könyve 56. részének első versétől az 57. rész második verséig Istenünk szavát. Ezt mondja az Úr: tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik. Vigyázz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyázz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen. Ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott: bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Ne mondja a herélt sem: én már kiszáradt fa vagyok. Mert ezt mondja az Úr: ha a heréltek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevük emlékét házamban és falaimon belül, különbül, mint a fiak és a leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem Szenthegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni minden nép számára. Így szól az én Uram, az Úr, aki összegyűjti a szétszórodott Izraelt, még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Ti mezei vadak, jöjjetek mind és egyetek, mind ti erdei vadak. Az őrök mind vakok, nem vesznek észre semmit, mindannyian néma kutyák, nem tudnak ugatni. Álmosan heverésznek, szeretnek szunnyadozni. Telhetetlen kutyák, nem tudnak jól lakni, ilyen pásztorok ők, nem tudnak figyelni. Mindegyik a maga útját járja, mindegyik a maga haszna után, kivétel nélkül. Jöjjetek, mondják, hozok bort, igyuk részegre magunkat. Legyen a holnap is olyan, mint a ma, vagy még sokkal jobb. Az igaz ember elvész, és senki sem törődik vele. A hűséges emberek kimúlnak, és senkit sem érdekel. A gonosz miatt múlik ki ugyanaz igaz, de békességre jut, fekvőhelyén megpihen, aki egyenes úton járt. Amikor a konfirmandusokat arra tanítjuk, hogy hogyan olvassák a Szentírást, a Bibliát, akkor sokszor elmondjuk nekik, hogy úgy kezdjék olvasni a bibliai igéket, hogy tegyék fel azt a kérdést, mit mond itt Isten önmagáról? Mi az, ami ebben a bibliai szakaszban mennyei atyánkról, ami Istenünkről kiderül? Jó innen indulni. Jó mindig innen indulni az Isten igéjének a tanulmányozásakor, mert a szívünk csalfa, hajlamos arra, hogy önmagát keresse az igében, és nem olyan könnyen találjuk meg magunkat, könnyen félreérthetjük, hogy hol vagyunk mi a képletben, ha először nem Istenre nézünk. Ézsaiás próféta erre akar tanítani bennünket a mai szakaszban is, ahogyan a Szentírás végig erre tanít minket. Amikor arról gondolkozunk, hogy kik vagyunk mi, amikor fölmerül a szívünkben a kérdés, hogy mi Isten terve az életünkkel, amikor a múltunkról gondolkodunk, a jelenünkről vagy a jövőnkről, mindig jó először föltenni ezt a kérdést, ki a mi Istenünk. Ahogyan Kálvin János olyan bölcsen megfogalmazta, és sokszor idézzük is ezt, a bölcsességünk alapja mindig az, hogyha ismerjük Istent és ismerjük önmagunkat, ez a kettő összefügg egymással, és a Szentírás újra és újra emlékeztet bennünket, hogy az Isten ismeretünk az a világosság, az a ragyogás, amiben megláthatjuk helyesen önmagunkat. Mit tudunk meg itt Istenről? Mire tanít minket Ézsaiás próféta a felolvasott sorokban? Mindenek előtt és főképpen arra, hogy Isten a jövő ura. Hogy Isten a jövő ura, Isten alakítja a jövőt, Isten az, aki meghatározza, hogy mi lesz fontos, és mi lesz a jövőben értéktelen, mi az, ami megmarad, és mi az, ami elvész. Isten a jövő ura. Mi olyan sokszor gondolkodunk úgy, hogy figyeljük a világnak az eseményeit magunk körül, és azt gondoljuk, hogy ennek alapján meg tudjuk mondani, hogy mi az, ami sikeres lesz, és mi az, ami haszontalan. Emberek figyelik a kereskedésnek a folyamatait, és a tőzsdén ennek alapján megmondják, hogy mi az, amiben érdemes befektetni, és mi az, amiben nem. A jövőt kutatja az ember újra és újra, s olyan nyomorúság, hogy nem nézünk arra az Istenre, aki a jövő ura. Ézsaiás próféta éppen arról beszél a felolvasott sorokban, hogy a jövőben azok, akik most fontosnak tűnnek, el fognak tűnni, el fognak veszni, és el fognak róluk felejtkezni. Azok, akik most jelentéktelennek, vagy alkalmatlannak tűnnek arra, hogy Isten országában fontos szerepet játszanak, vagy akár bemenjenek az Isten tisztelők közösségébe, azok pedig Isten kedves gyermekei lesznek, olyanok, akiknek Isten maga gondoskodik arról, hogy örök nevük legyen. Ő a jövő ura. És éppen ezért nagyon fontos látni azt, hogy amikor Ézsaiás a jövő felé tekint, ahogyan Advent újra és újra a jövőre irányítja a figyelmünket, akkor a jövőről a jelennek szól. Istenre emeli a tekintetünket, és azt mondja, hogy ha megismeritek Istent, akkor megértitek azt, hogy a jövőben mi az, ami dicsőséges lesz, és mi az, ami szégyenhez vezet. A jövőről a jelennek beszél. És olyan megrendítő ezt látni Ézsaiás könyvében, ahogyan a jövő egymásra rétegződik. Ézsaiás előtt ott van annak a jövője, hogy majd bő egy évszázaddal később Isten népét fogságba viszik a babiloniak, és amikor a legmélyebben és a legnagyobb nyomorúságban lesznek Isten népének a tagjai, és azt fogják érezni, hogy minden véget ért, akkor Isten a büntetés lezárulta után visszahozza, visszavezeti őket. A tegnapi igénkben ez volt előttünk, ahogyan a hegyek és a halmok vígan újonganak azok előtt, akik visszatérnek Isten népéből, de Ézsaiás mindig tovább tekint ennél. Mindig tovább tekint ennél arra a szolgájára az Úrnak, aki szenvedértünk, aki meghalértünk, aki feltámadásával bizonyságát adja annak, hogy győzelmet aradott minden ellenségünk fölött, és aki eljön majd ítélni élőket és holtakat. Előre tekint. És ez a végső perspektíva, amire utaltam most, amikor eljön újra az Úr, és elválasztja egymástól azt, ami haszontalan, azt, ami értéktelen, azt, ami Isten tervében a szemétre való és pusztulásra ítélt, attól, ami igazán kedves és igazán értékes Istennek, ennek a fényében értjük meg mindazt, ami előtte történik. A jövőről beszél, és amikor Ézsaiás a jövőről beszél, nem csak azoknak a zsidóknak, azoknak az izraelitáknak a jövőjéről beszélt, akik őt hallgatták, Ézsaiás próféta a mi jövőnkről is beszél. És azt mondja, hogy ha megértjük Istennek a terveit a jövőre nézve, akkor megértjük azt, hogy a jelenben mit tegyünk, hogyan éljünk, mihez hogyan viszonyuljunk. A jövőről szól, de a jelennek szól az, amit Ézsaiás mond. Nekünk szól az, amit Ézsaiás mond. És arról beszél, hogy a jövőben, amikor eljön az Úr, akkor végbe megy ez a nagy szétválasztás. Amikor eljön majd az Úr, ahogyan ő maga mondta, Máté evangéliumában olvassuk, eljön az emberfia az ő dicsőségében, odaül dicsőséget trónjára, elé gyűjtenek majd minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a király a trónján külön választja egymástól azokat, akikre azt mondja, ti vagytok az én atyám áldottai, és azokat, akikre azt mondja, menjetek előlem, átkozottak. Amikor Ézsaiásnak a mai igéjét, Ézsaiás könyvének ezt a mai szakaszát olvassuk, akkor ez a két csoport van előttünk. Előttünk vannak azok, akiket azért gyűjt majd magához, hogy a kárhozatra kerüljenek, hogy az örök ítéletben részesüljenek, és előttünk vannak azok, akik azért kerülnek majd ő elé, hogy hogy az ő dicsőségében legyen nekik részük. És mindez, ez a nagy szétválasztás, ami akkor történik, mindez nem érdemeik szerint történik azoknak az életében, akik egyik vagy másik oldalra kerülnek. És nem annak alapján, hogy mi hogyan látjuk őket, és hova sorolnánk őket, mire látnánk alkalmasnak őket. Különös, egészen hihetetlen módon a szívüket ítéli meg Isten, azt, amit mi nem látunk, az Úr Jézus, amikor eljön, azt fogja kérdezni, hogy szerettél te engem? Láthattuk itt, hallhattuk itt az igében, akiket magához vesz, akiknek jövőt ígér, azok, akik őt szolgálják, és akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, akiknek a szíve az Úrral van tele. Hol leszünk mi akkor? Menjünk visszafele az ige szakaszban, amit ma olvastunk. Lássuk először az utolsó verseiben a felolvasott igének azt a nagy szétválasztást, amit Isten már most véghez visz, cselekszik, az ő népe körében a hívő ember láthatja, mondja Ézsaiás a maga kortársainak. És aztán lássuk először azokat, akikről az ítélet szava hangzik, és lássuk utána azokat, akiket szeretetébe gyűjt a mi Urunk. Az, akiről azt olvastuk, hogy ő összegyűjti a szétszóródott Izraelt, és még gyűjt azokhoz, akiket korábban összegyűjtött. Olyan megrendítő az utolsó verseit olvasni ennek a szakasznak, és talán nehezen is értjük első olvasásra, hogy miről beszél, az igaz ember elvész, és senki sem törődik vele, a hűséges emberek kimúlnak, és senkit sem érdekel, a gonosz miatt múlik ki ugyan az igaz, de békességre jut, fekvőhelyén megpihen, aki egyenes úton járt. Itt Isten arról szól, arra emlékeztet bennünket, hogy itt a földön milyen nyomorúsága van azoknak, akik az ő népéhez tartoznak. De Isten készített nekik jövőt a halálon túl. Ézsaiás próféta még egészen kezdetlegesen mutatja be azt, amiről az Új Szövetség olyan gazdagon beszél, a feltámadás örömhírét. Ézsaiás prófétánál ezek inkább még csak nagy vonalakban jelennek meg, de megjelennek. Beszél arról, hogy az Úr szolgálja, a mi Úrunk Jézus Krisztus halála után milyen dicsőségben részesül, és ezekben a sorokban arról beszél, hogy azok, akiket itt a földön megvetnek, akiket semmibe vesznek, de ő hozzátartoznak, Istennél békességre jutnak, megpihennek, akik egyenes úton jártak. A nagy elválasztás. És talán a magyar szövegből, amit olvastam, kevésbé érződik ki, Károli fordításában jobban megragadható az, hogy ami itt történik, nem csupán emberi indulatokról szól. Nem csupán arról szól, hogy a gonosz üldözi az igazat, semmibe veszi és bántalmazza azt. Károli fordításában az első vers utolsó sorát így olvassuk, a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Ragadtatik el. És akik rendszeresen olvassuk a Szentírást, tudjuk, hogy ez a forma elragadtatik, ez a szenvedő szerkezet, nyelvtani szerkezet, ez arra utal, hogy valamit Isten visz véghez. Ennek a nagy szétválasztásnak, ami itt végbe megy, ennek nem emberek a véghez vivői. Nem emberek választják szét a jót a rossztól. Azt is mondhatjuk, hogy azok fölött, akik Istenhez tartoznak, akik Istennel szent közösségben vannak, nem lehet Úr ennek a világnak az ereje. Nem veheti el azok életét, akik őhozzá tartoznak. A veszedelem elől ragadtatik el az igaz, mert amikor Isten hozza a veszedelmet, akkor az övéit kimenekíti abból. Nem tudjuk, hogy pontosan Ézsaiás próféta mikor mondta ezeket a mondatokat, de az írás magyarázók közül többen azt feltételezik, hogy akkor hangozhattak ezek el, amikor már az Isten szívének kedves uralkodó Ezékiás meghalt, a fia lépett trónra Manassé, és egyre inkább háttérbe szorultak azok, akik Ezékiás körül egy hívő, Istennek kedves magként segítségül hívták Istennek a nevét, és vezették azon az úton Isten népét, amelyre ő hívta el őket. Ezékiás halála után, egy istentelen uralkodó idején sorra tűntek el azok a fontos emberek, akik korábban Isten népének a megújulásának eszközei voltak. Egy bölcs nemzedék eltűnt Isten népe köréből, s maradtak azok, akik a pusztulás felé tartottak. Isten igéje ezen a ponton azt gondolom, hogy nagyon fontos figyelmeztetést tesz elénk. Vajon figyelünk-e azokra, akiket Isten elénk állított? Figyelünk-e azokra, akiknek Isten bölcsességet adott, hogy értsék, mi különbözteti meg a jót a rossztól, az igazat a hamistól, a maradandót az elpusztulótól? Jártak és járnak ilyenek előttünk, ismerünk ilyen embereket, de vajon törődünk-e velük? Vajon ragaszkodunk-e hozzájuk? Izrael népe tragédiája, ami a következő 100 évet beárnyékolta Ézsaiás után, hogy elengedte azoknak a kezét, akik Istenhez tartoztak, akik az igaz úton jártak, s akik az igaz útra terelték volna azokat, akik körülöttük voltak. Az az ígéret, amit majd hallani fogunk, az ígéret nem független attól, amit itt Ézsaiás elmond. Mert az a nép újul meg Isten szeretetében, az a közösség gyarapszik és erősödik meg, amelyik megbecsüli azokat, akiket Isten kegyelme, Isten jósága, Isten hűsége, Isten szeretete odaállított elé. Bárcsak ne lehetne mi rólunk elmondani ezt. Bárcsak ragaszkodnánk azokhoz az utakhoz, amelyeket elénk állítottak, azok, akik ezt a gyülekezetet egykor megalapították, azok, akik hűségesen ragaszkodtak Istenhez a legkülönfélébb rettenetes körülmények között, majd utalok még rájuk, olyan jó lenne komolyan venni, hogy az az út, amit ők előttünk jártak, az az út, amelyet mi nekünk is követni kell. Azért, hogy ne a veszedelem határozza meg a jövőnket. Azért, hogy járhassunk az úton, amelyet Isten elkészített az övéinek. És ha visszalépünk, akkor először az 56. fejezet végén látjuk a jelen embereit. A jelen embereit, akik meghatározónak és fontosnak tűntek akkor, amikor Ézsaiás ezeket az igéket elmondta. Látjuk azokat, akik Isten népe élén álltak, miután eltűntek azok a hűségesek, azok az igazak, akiknek az eltünedezéséről Ézsaiás olyan keserűen beszél az 57. rész elején. És majd, ha tovább lépünk vissza egyet, akkor az 56. rész elején örömmel láthatjuk majd a jövő embereit. Vajon melyik körbe tartozunk mi? Vajon melyik kör az, amelyik leginkább meghatározza az életünket? Milyenek a jelen emberei? 3 képet használ rájuk Ézsaiás próféta, és nagyon sokat mondó ez a 3 kép, az ő feladatukat fejezi ki. Őrök, kutyák, őrzőkutyák és pásztorok. Ézsaiás próféta könyvén végigvonul az a gyönyörű kép, hogy Isten népe Izrael olyan, mint Isten szőlőskertje. Isten szőlőskertje, amely védelemre szorul. De vajon vannak-e akik védik azt. Előttünk vannak az őrök, előttünk vannak a kutyák, előttünk vannak a pásztorok, de ezek az őrök vakok, és nem látják, ha jön az ellenség, ezek a kutyák némák, és nem tudnak ugatni, ezek a pásztorok nem tudnak figyelni, csak önmaguk gyarapodása tölti ki a szívüket és a gondolataikat. Az a nép, amelynek az elöljárói nem veszik komolyan azt a feladatot, amit Istentől kaptak. Akiket így lehet jellemezni, ahogyan Ézsaiás jellemezte az elöljáróit Isten népének, feltűnt talán mindannyiunknak, hogy csupa negatív képpel nem vesznek észre semmit, nem tudnak ugatni, nem tudnak jól lakni, nem tudnak figyelni, nem tudják elvégezni a feladatukat. Az a nép, az a veszedelem előtt áll. Rájuk is vonatkozik az, amire a következő fejezetben hallottuk Károli fordításában, azt mondja Ézsaiás, a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Az elől a veszedelem elől, amit ezek az őrök, ezek a kutyák, ezek a pásztorok hoznak el. És legyen ez figyelmeztetés mindannyiunknak, hiszen mindannyian olyanok előtt járunk, akiket Isten ránk bízott. Mögöttünk jönnek olyanok, akikre feladatot bízott, vannak, akikre nagyobb feladatot bízott, nekünk lelkipásztoroknak, presbitereknek, a gyülekezet szolgálat vezetőinek különösen is élesen szólnak ezek az igék, de mindannyiunk mögött ott jönnek egy fiatalabb nemzedéknek a tagjai, vajon mit hallanak ők tőlünk? Vajon hallanak-e ők tőlünk bármit? Vagy olyanok vagyunk, és emeljük ki ezt a három dolgot ezekről a vezetőkről, hogy nem látnak, mert vakok, nem veszik észre az érkező veszedelmet, nem is figyelnek oda, önmagukkal vannak elfoglalva, az álmukat, a szunnyadozásukat, ez az, ami meghatározza őket, a gyarapodásukat, a gazdagodásukat keresik, és ők, akik nem látnak és nem figyelnek, nem találnak megelégedést, és nem találnak békességet. Nem találnak békességet. Pedig Isten békességet ígér az ő népének. Az ige szakasz végén, amit olvastam, hallottuk ezeket a sorokat. Azok az hűségesek, azok az igazak, akiket Isten a veszedelem elől elragad, békességre jutnak. De nem találnak békességet azok, akik nem az Isten útján járnak. Ézsaiás próféta figyelmeztetését ne engedjük el a fülünk mellett azzal, hogy mi itt vagyunk a templomban. Mert azok, akikhez Ézsaiás szólt, ugyanúgy ott voltak a templomban. Nem mondjuk azt, hogy ó, hát mi ismerjük az Úr szavát, mert azok, akik ezeket az igéket meg kellett volna hallják, azok az emberek ugyanúgy ismerték, olvasták, hallották az Úr szavát rendszeresen. De a szívük nem értette meg, hogy miről szól az. Alázzuk meg magunkat Isten színe előtt, és kérjük újra és újra, ő legyen az, aki világossá teszi nekünk, mi az ő szava mi hozzánk. Mert a jelen emberei nem maradnak meg. Azok, akiket Isten, akikre Isten rábízta a szőlőjét, ha nem azt teszik, amit Isten az ő szolgálatuk által el akar végezni, akkor pusztulásra vannak ítélve. Eszünkbe juthat Jézusnak a példázata az Úr szőlőjéről, és azokról a szőlőmunkásokról, akik nem adták meg az Úrnak, ami őt illeti. Eszünkbe juthat az ő sorsuk, hogy elpusztítja őket a szőlő gazdája, és másokat állít a helyükre. És ha így visszafele haladunk, akkor ezekre a másokra figyeljünk most végül, és töltse be a szívünket a hálaadás. Halljuk meg a figyelmeztetést, és örömmel vegyük a szívünkre azt az ígéretet, amiről Ézsaiás könyvének ebben a fejezetében, a fejezet elején olvashattunk. Mert már a jelen emberei, akik a jelenben fontosnak tűnnek, egyszer el fognak tűnni, azok, akik ma irányítanak, azok lehet, hogy semmivé lesznek, Isten gondolataiban már ott vannak a jövő emberei. A jövő emberei. Azok, akikről a jelen emberei azt gondolják, hogy nem érnek ők semmit. Az idegenek. A heréltek. Akik idegenként talán azt mondják, hogy bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. De azt mondja Ézsaiás által az Úr, hogy ne mondják ezt többé. A heréltek, akik azt mondják, hogy én már kiszáradt fa vagyok, mi lesz abból, amit én tehetek, mi marad meg én belőlem a jövőben? És Isten azt mondja, ne mondja a herélt, hogy én már kiszáradt fa vagyok. A jövő emberei, akiket semmibe vesznek. A jövő emberei, akikről úgy gondolkoznak, hogy semmit nem ér az ő életük, és Isten szemében kedvesek. Isten szívében ők az igazán fontosak. A jövő emberei, mindazok, akiket Isten kiválasztott. Ahogyan Pál apostol erről vallást tesz, nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim, mondja a korintusiaknak, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék Isten színe előtt. Kiválasztotta a bolondokat, kiválasztotta az erőtleneket, kiválasztotta a nem előkelőket, kiválasztotta a semmiket. Belőlük áll Istennek a népe. És akkor lehetünk mi Isten népének örvendező tagjai, ha készek vagyunk így gondolni magunkra. Ha elfogadjuk azt, hogy nekünk magunkban nem lenne jogunk az Úr elé állni. Ha komolyan vesszük azt, hogy nekünk magunktól nem lenne jövőnk. De milyen nagy ajándék az, hogy Isten jövőt készített azoknak, akik semmik. Jövőt készített mi nekünk. Olyan jó olvasgatni ezeket a sorokat, újra és újra elolvasni. Olyan nagy hálával töltötte meg Isten a szívemet, amikor ezt az első 8 verset újra és újra elolvastam, mert olyan világos, hogy a jövő emberei nem önmagukból merítenek. Nem önmagukban látják a biztosítékát annak, ami előttük áll. A jövő emberei azok, akiknek Isten ad örök nevet. Lehet, hogy ebben a világban nincs nevük, de ők szeretik az Úr nevét, és az Úrról neveztetnek, tőle kapnak új nevet. Lehet, hogy ebben a világban nem lesznek utódaik, és mégis Istennek gondja van arra, hogy fennmaradjon az ő nevüknek az emléke. Az a mondat, ami itt szerepel, fenntartom nevük emlékét, az a mondat talán ismerős lehet sokunknak, amikor arra gondolunk, azokra a közösségre, azoknak az embereknek az emlékére, akik Magyarországon is, meg világszerte a második világháború alatt a zsidók mentésében részt vettek. A világ igazainak szokták őket emlegetni. Tudjuk, hogy lelkipásztoraink, Szabó Imre és Dobos Károly családjukkal együtt maguk is megkapták ezt a címet. A zsidó neve annak a kitüntetésnek, amit kaptak, Yad Vashem, kéz és név. Ezek szerepelnek, ezt fordította így a magyar bibliafordítás, hogy fenntartom nevük emlékét. Itt a földön is törekszenek arra az emberek, hogy akinek értékes az élete, annak a neve megmaradjon. Milyen jó elmondani, hogy itt a földön is voltak, akik értékesnek látták azt az életét kockáztató szolgálatot, amelyet egykor gyülekezetünk vezetői, akkori lelkipásztorai hűségesen végeztek. De itt nagyobb dologról beszél a próféta. Itt Isten mondja azt, hogy fenntartom nevük emlékét házamban és falaimon belül. De nagy dolog, ha valakinek ebben része lehet. De nagy dolog, hogyha mi így Isten népéhez tartozhatunk. És amikor várjuk az Urunkat, ha mi is ezek közé a semmik közé tartozunk, akikről itt Ézsaiás próféta beszél, adjunk hálát érte. Adjunk hálát azért, és magasztaljuk az ő nevét, hogy bár itt a földön nem lenne jövőnk, de neki gondja volt ránk. Gondja volt arra, hogy fenntartsa nevünk emlékét. Ott a mennyben föl van írva a neve mindazoknak, akik őhozzá tartoznak. Azoknak is, akik idegenek, akik nem Izraelből származnak, azoknak is, akik talán nem olyan kultúrában nőttek föl, ami Isten népének a tagjait meghatározta, nekik is helyük van ott. Azoknak is, akik azt gondolták, hogy értéktelenné lett az életük, a heréltek, akiknek nem lehettek utódaik, de Isten fenntartja nevük emlékét, különbül, mint a fiak és a leányok. Kedves illusztrációja annak, amit itt olvasunk, az Új Szövetségben az etióp kincstárnok, akit a bibliai szöveg eunuchnak nevez, s aki valószínűleg maga is herélt lehetett. Hányan vannak, testvéreim, ennek az etióp kincstárnoknak az a kortársai közül, akiknek az utódai őrzik az emlékét. És mindazok, akik Isten népéhez tartozunk, tudhatjuk, hogy Istennek gondja volt erre az emberre, aki kereste, őszinte, tiszta szívvel kereste az Urat, elküldte hozzá Fülöp diakónust, és gondoskodott arról, hogy a neve megmaradjon. Mi nem tudjuk, hogy őt hogy hívták, de Isten tudja. De az emlékét mi is ismerhetjük ő neki. Ki a mi Istenünk? Mi ennek ismerjük meg Istent ebben az igében? Így szól az én Uram az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott Izraelt, még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. És két nagyon fontos üzenete van ennek az igének, amit vigyünk magunkkal, ha arra gondolunk, hogy ki a mi Istenünk, ő összegyűjti a szétszóródott Izraelt. Hogy ne csak néhány tucatnyian, hanem mindazok, akik őhozzá tartoznak, együtt legyenek az ővele való közösségben. Azokat, akiknek a szíve tele van az ő kegyelmével, azokat, akik várják, vágyják az ő megjelenését, és azok, akik készek az egész életüket ő neki átadni. És még gyűjt azokhoz, akiket összegyűjtött, túl azokon, akiket most látnak Isten népének a tagjai. Milyen csodálatos látni ezt. Milyen örömteli látni ezt. Isten nem hagyja félbe a munkáját. Istennek gondja van arra, ahogyan Jézus példázatából ismerjük, a lakomát készítő gazdag embert, gondja van arra, hogy ne maradjon üres hely az ő házában. Isten össze fogja gyűjteni, és gazdagítani fogja az ő népét újabb és újabb tagokkal, mert ez az ő szándéka, mert ez az ő terve. És a mi dolgunk nem az, hogy ítélkezzünk, hogy kinek van helye és kinek nincsen helye abban a közösségben, amiben minket is elhívott, nekünk se lenne ott hely, ha magunkra tekintenénk. A mi dolgunk az, hogy örömmel fogadjunk mindenkit, akit Isten közénk vezet. Vajon ilyen örömmel tekintünk-e azokra, akiket Isten küld közénk. Egyszerre tanít minket arra, hogy becsüljük meg azokat, akik előttünk jártak, akkor is, ha idősé váltak, akkor is, ha már nincsenek nap mint nap közöttünk, ne hagyjuk elveszni mindazt, amit Isten rajtuk keresztül készített nekünk, bárcsak Isten eszünkbe juttatna egy-két olyan nevet, akiket ma este még fölhívunk, akikkel beszélünk, akik talán eltűntek a látóterünkből, és ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket, hogy újakkal is gazdagítani akarja az ő népét. A Biblia legelején ez az Isten, a Teremtés Ura úgy jelenik meg, mint aki gyarapodást készít. Aki újra és újra kimondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. És ez az Isten, a Teremtés Ura az új teremtésben ugyanezt végzi. Sokszorosa lesz az a termés, amelyet learat majd egykor, annak, amit mi látunk. Legyen áldott ezért az ő neve. Magasztaljuk őt. Magasztaljuk őt, amikor fölismerjük őt az igében. Magasztaljuk őt azzal, hogy ő neki adjuk a figyelmünket, ő neki adjuk az életünket, az időnket. Hányszor jön elő ebben az ige szakaszban is, hogy a szombatot, ami arról szólt, hogy rábízzuk magunkat Istenre, az időnket is az ő kezébe tesszük, bárcsak mindenünket ő neki adnánk. Mindenünket, hogy megtölthessen azzal, ami az övé. Bárcsak az ő szövetsége, az ő szeretete, az ő szent neve töltené be a szívünket. Ki a mi Istenünk? A mi Istenünk az, aki összegyűjti az ő népét. Összegyűjti a szétszóródott Izraelt, hogy még gyűjtsön hozzá mindazokhoz, akiket ő összegyűjtött. Magasztaljuk ezért az ő nevét, s könyörögjünk, hogy mi magunk is örömmel, hálás szívvel lehessünk eszközei ennek a munkájának. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusért magasztalunk téged, a mi pásztorunkat, aki összegyűjtöd, oltalmazod és megtartod a te nyájadat. Áldunk téged azért, hogy Jézus Krisztusban olyan életet ajándékoztál nekünk, amely elvehetetlen. Köszönjük neked szabadításodat és az örök élet ígéretét, a feltámadás reménységét. Köszönjük neked, hogy nem itt a jelen világban kell abban reménykednünk, hogy megbecsülnek bennünket, és hogy olyan érték marad mögöttünk, amire a következő nemzedékek emlékezni fognak, olyan könnyen elfordulnak a következő nemzedékek mindattól a jótól, amit te ajándékoztál. Köszönjük, hogy nálad lehet nekünk örök nevünk. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert te ismered a mi szükségeinket, és mindazokról gondot viselsz. Köszönjük, hogy nem attól a világtól kell várnunk, amire szükségünk van, amely megveti, amely semmibe veszi a te hozzád tartozókat. De kérünk, hogy taníts meg minket arra, hogy mi magunk megbecsüljük mindazokat, akik a te néped tagjaivá lettek. Köszönjük neked, hogy ma is emlékeztettél bennünket arra, hogy semmik vagyunk, de Jézus Krisztusban minden a miénk lehet. Kérünk téged azért, add meg mi nekünk, hogy teljen meg a szívünk ezért hálával, örömmel, és szánjuk oda az egész életünket te neked. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy a mindennapjainkban megélhetjük ezt. Ahogyan a próféta beszélt a szombatról, mi is oda szánhatjuk neked a pihenés, a feltöltődés és a munka idejét. A te kezedbe tehetjük a feladataink végzésében, a hiányosságainkat neked mondhatjuk el, és tőled kérhetünk erőt azokhoz, és különösen tőled kérhetünk áldást mindarra, amiben te járatsz, amire te elindítottál minket. Hadd adjunk neked most hálát azokért, akik korábban ennek a közösségnek elöljárói lehettek. Hadd adjunk hálát azokért, akik már elmentek, és hadd adjunk hálát azokért, akik még élnek, bár talán már nem tudnak eljönni közénk. Kérünk, hogy az, hogy tudjuk megbecsülni azt a sok jót, amit rajtuk keresztül kaptunk. És könyörgünk hozzád azért, ne engedd, hogy szem elől tévesszünk téged. Ne engedd, hogy szem elől tévesszük azt, amiről te beszélsz, akár a veszedelemről szólsz, akár az üdvösség gazdagságát hirdeted mi nekünk. Kérünk téged azért, hadd tudjuk komolyan venni ezt, szívünkbe zárni ezt, elmondani ezt másoknak is, és hadd találjunk ebben békességed, olyan békességet, amit te készítettél a te nyájadnak. Áldunk téged ezért a gazdag ige szakaszért, amelyet ma a szívünkre helyeztél, és kérünk, hogy te munkálkodj lelkeddel mi bennünk továbbra is, mindezáltal. Köszönjük neked, hogy Jézusban miénk is lehet az az ígéret, ami itt hangzik, és kérünk téged azért, mindannyiunknak hadd legyen öröme az, hogy Jézusban megújult, új teremtés lehet az élete. Te, aki az első teremtéskor gondot viseltél arra, hogy minden helyére kerüljön, tedd helyére a mi életünket is, szívünket is, gondolatainkat is, cselekedeteinket is. Ajándékozz meg minket azzal, hogy élhessünk a te dicsőségedre, amíg el nem jön az a jövő, amikor a te dicsőséged mindenestül körülöl el bennünket, és ott a te néped közösségében hiánytalanul magasztalhatunk téged. Jézus Krisztusért kérjük mindezt tőled, az ő nevében áldunk téged. Amen.